Július 19-e. Ma idefelé jövet, elhaladtam Keresztelő János tanítóhelye mellett. Jeruzsálem felől jöttem, Jerikón át az elhagyott Keresztelő kút mellett. Ezt még eredeti állapotában láttam, csak a díszítés hervadt el. Izrael gyermekei 12 kövét ott láttam Jézus keresztelésének szigetén, mely szintén változatlan, csak a lombok hiányoznak. Láttam, hogy Heródes és asszonya egy csapat katonával a Jordánon túl Jézus tanító helye felé tart. A Dibontól 12 órányira lévő Liviászi kastélyából jött, ahol egy kis folyó két ágán kellett átkelnie, és keresztül jött Bet-Cobrán. Ide való volt az az asszony, aki éhségében megette a gyermekét. Erre a helységre a legutóbbi sátoros ünnepről emlékszem, amikor Jézus itt átutazott. Az út Dibonig egészen jó volt, de attól kezdve nagyon nehéz és egyenetlen, igazából csak gyalogosok és teherhordó állatok számára megfelelő. Heródes hosszú, keskeny kocsin utazott, amelyen féloldalt ült vagy feküdt. Mások is ültek mellette. A kocsit szamarak húzták, a kerekek vastag, alacsony korongok voltak küllők nélkül. A kocsi végébe más kerekek és hengerek voltak felfüggesztve, és az út néha olyan egyenetlen volt, hogy a kocsi egyik oldalára magasabb, a másikra alacsonyabb kereket kellett beilleszteniük. Nagyon nehezen haladtak előre. Heródes asszonya udvarhölgyeivel szintén ilyen kocsin ült. A kocsikat szamarak húzták, a menet elején katonák, mögöttük más kíséret haladt. Heródes azért jön, mert János most hangosabban és hevesebben tanított, mint korábban bármikor, és mert szívesen hallgatta, és tudni szerette volna, nem mond-e ellene valamit. Heródes egyszer már elhurcoltatta a keresztelőt a keresztelés helyéről, és néhány hétig fogva tartotta, mert úgy vélte, hogy áthangolhatja vagy megfélemlítheti. Mivel azonban félt a nagy sokaságtól, amely összesereg lett Jánost hallgatni, szabadon bocsátotta. János akkor elment korábbi keresztelő helyére, Ajnon mellé, Sálemmel szemben, másfél órányira keletre a Jordántól, és két órányira Szukkottól délre. Keresztelő medencéje itt, amint egy negyed órányira lévő nagy tó mellett volt, amelyből egy dombot megkerülve két patak ömlött a Jordánba. Ezen a dombon egy régi, még lakható, tornyokkal ellátott kastély maradványai álltak, körülötte fasorok, kertek és lakások. A tó és a domb között volt János keresztelő medencéje. A katlanszerűen bemélyedő, széles dombtetőn a tanítványok lépcsőzetes talapzatra sátortetőt építettek, amely alatt János tanított. A terület Fülöphöz tartozott, de beékelődött Heródes országába, aki emiatt még vonakodott attól, hogy hatalmát János fölött érvényesítse. Mióta Heródes fogságából visszatért, Jánost, mintha új tűz járta volna át. Hangja szokatlanul kedvesen szólt, de erősen, és szokatlanul messzire hatott, minden szavát érteni lehetett. A távolba kiáltott, és ezrek értették őt. Újra csak bőr fette, és öltözete vadabb volt, mint onnál, ahol gyakran hosszú ruhát viselt. Jézusról tanított, és arról, hogyan üldözték Jeruzsálemben, és felső Galilea felé mutatott, hogy most ott jár és gyógyít. Hamarosan újra eljön, üldözői semmire sem jutnak vele mindaddig, amíg a művét be nem teljesíti. Heródiás azonban csak a lehetőséget kereste, hogy a legvadabbul eljárhasson János ellen. Jó szándékúnak mutatkozott, pedig csak bosszút állni jött Heródessel. Heródes jövetelének titkolt oka volt az is, hogy megtudta, Aretász, arab király, az ő elűzött első feleségének az apja, eljött Jánoshoz, és a tanítványai között tartózkodik. Meg akarta figyelni, nem támaszt-e zendülést ellene a nép körében. Ez az első feleség, a nagyon szép és jó asszony, most újra apjánál volt, aki hallott János tanításáról, és arról, hogy ellenzi Heródes tettét, és most a maga vigasztalására személyesen akart meggyőződni János tanításáról, de minden feltűnés nélkül jelent meg, egyszerű öltözetben elvegyülve János tanítványai közé, mintha egy volna közöttük. Heródes betért a dombon lévő régi kastélyba, és ahol János tanított, leült egy lépcsőzetes teraszra a kastély előtt. Asszonya emberektől és őröktől körülvéve párnán ült egy sátortető alatt. János a népnek azt kiáltotta, hogy ne botránkozzanak Heródes házasságán, tiszteljék őt, de ne kövessék. Ez Heródest egyszerre megörvendeztette és megharagította. Az erő, amellyel János beszélt, leírhatatlan. Olyan hangosan beszélt, mint a mennydörgés, ugyanakkor kedves volt és érthető. Olyan volt, mintha utolsó dolgait tenné. A tanítványainak már korábban megmondta, hogy az ő ideje hamarosan lejár, de ne hagyják el, látogassák majd, amikor fogságban lesz. Ekkor már 3 napja nem evett, nem ivott, csak tanított, és Jézusról beszélt, és Heródesnek szemére vetette a házasság törését. A tanítványok nagyon kérték, hogy fékezze magát és frissüljön fel, ő azonban nem hallgatott rájuk, és tele volt tűzzel. János tudta, hogy a fogsága közel van, ezért beszélt olyan hévvel, és egyben búcsúzott is. Jézust hangosabban hirdette, mint bármikor. Most jön, neki pedig át kell adnia a helyét, tanítványainak Jézushoz kell fordulniuk. Őt magát hamarosan elragadják. Hallgatói vad, kemény nép, akiknek meg kell gondolniuk, hogy ő hogyan lépett föl, és készítette el az Úr útját. Hidakat és pallókat épített, követ tört, keresztelőmedencéket állított, és csatornákat ásott. Nehéz munka volt a kemény földdel, a kemény sziklákkal és a göcsörtös fával. Ugyanezt kellett tennie a néppel, amely oly megkeményedett és önfejű. Azoknak azonban, akiket ő meg tudott téríteni, most az Úrhoz, az Atya szeretett fiához kell menniük. Akit ő fölvesz, az vétessék föl, akit ő elutasít, az legyen elutasított. Heródesnek az egész nép füle hallatára többször hevesen szemére vetette a házasság törését. Heródes pedig, aki egyébként tisztelte Jánost és félt tőle, belsőleg felbőszült, de kifelé nem mutatta. A tanítás befejeződött, a sokaság mindenfelé szétoszlott, velük együtt az Arábiából jött emberek, és Heródes apósa Aretász is. Heródes nem vette őt észre. Heródes asszonya már korábban elment, és most Heródes is útra kelt, dühét elrejtette, és Jánostól barátságosan elbúcsúzott. János több tanítványát üzenetekkel különféle helyekre küldte, a többieket elbocsátotta, és a sátrába ment imádkozni. Sötétedett már, a tanítványok távol jártak. Akkor mintegy 20 katona körülvette a sátrat, miután mindenfelé őröket állítottak. Egyikük bement a sátorba. János úgy nyilatkozott, hogy nyugodtan követni fogja őket, mert az ő ideje elérkezett, és át kell adnia a helyét Jézusnak. Nem kell megkötözniük, önként követi őket. Nyugodtan vezessék el, ne támasszanak semmi zavart. És így 20 férfi erőltetett menetben elindult vele. Jánoson csak durva bőrruhája volt, és a botja a kezében. De amikor elvezették, néhány tanítványa közelébe jött, egy pillantással elbúcsúzott tőlük, és mondta, hogy fogságában majd látogassák meg. Most azonban a tanítványok és az emberek összefutottak, és fölhangzott, elvitték Jánost. Erre jajgatás és kiáltozás támadt. Utána akartak menni, de nem tudták merre. A katonák a megszokott útról letértek, és egészen szokatlan vonalon haladtak délfelé. Nagy kavarodás, kiáltozás és jajgatás támadt. A tanítványok mindenfelé szétszóródtak és elfutottak, mint Jézus elfogatásakor, és szétvitték a hírt az egész országban. Jánost először Hesebonba, egy toronyba vitték. A katonák egész éjszaka úton voltak vele. Reggel felé Hesebonból más katonák jöttek eléjük, mert közismerté vált, hogy Jánost elfogták, és az emberek mindenfelől összefutottak. Úgy tűnik, hogy a katonák, akik vitték, Heródes testőrei voltak. Sisakjuk, pikkelyes és gyűrűs páncélzatuk, és hosszú láncsájuk volt. Hesebonban sok ember gyűlt össze János börtöne elé, úgyhogy az őrség csak nehezen tudta távol tartani őket. A börtön felső részén nyílások voltak, János felállt a cellájában, és olyan hangosan kiáltott, hogy odakint hallhatták. Ilyeneket mondott, utat készített, sziklákat tört, fákat döntött, forrásokat vezetett el, medencéket ásott, hidakat épített, ellenálló kemény anyagokkal kellett dolgoznia. Ilyen ez a nép is, ezért van fogságban. Forduljanak ahhoz, akit ő hirdetett, ahhoz, aki a megépített uton eljön. Amikor az Úr bevonul, az útépítőknek félre kell állniuk. Mindenkinek Jézushoz kell fordulnia. Ő még arra sem méltó, hogy a saru szíját megoldja. Jézus a világosság és az igazság és az Atya fia. Hívta a tanítványait, hogy látogassák meg fogságában, mert még nem mernek rá kezet emelni, az ő órája még nem jött el. Mindezt olyan hangosan és érthetően mondta és tanította, mintha a szószékén állna az összegyűlt nép körében. az őrség a népet lassan-lassan szétoszlatta. Az összefutás azonban és János beszéde még többször megismétlődött. János most Hesebonból katonák a magas és meredek sziklán fekvő Mahérusz várbörtönébe vitték. János többekkel együtt egy alacsony, keskeny, fedett kocsin ült, amely olyan volt, mint egy láda, és szamarak húzták. Mahérusban a katonák meredek hegyi ösvényen vitték föl az erődítménybe, de nem a kapunát, hanem mellette a falon keresztül, ahol egy hűvel fedett folyosót nyitottak meg, mely lefelé ereszkedve egy vaskapuhoz vezetett, és ezen keresztül a kapu alatt nagy, boltozatos, föld alatti helyiségbe vitt, mely menyezeti nyíláson át kapta a világítást, és tiszta, de minden kényelem nélküli hely volt. Heródes a keresztelő helyről Heródium várába ment, melyet az öreg Heródes épített, és ahol szórakozásképpen embereket medencébe folytatott. Itt kedvetlenül visszavonult, és senkit nem engedett maga elé. Néhányan bejelentkeztek, hogy panaszt emeljenek János elfogásáért. Emiatt rettegés fogta el, és bezárkózott a termeibe. Asszonya nem volt itt. Némi idő múltán János tanítványai, mivel csak néhányan voltak, megközelíthették a börtönt. Beszélhettek Jánossal, és a rácson keresztül ezt-azt átadhattak neki. De ha sokan voltak, az őrség elkergette őket. János megparancsolta a tanítványoknak, hogy ajnomban mindaddig kereszteljenek, amíg Jézus oda nem jön, és nem kezd kereszteltetni. A börtön világos volt és nagy, de a fekvő hely csak egy kőpad volt. János nagyon komoly volt. Arcán mindig valami mély szomorúság ült. Olyan volt, mint aki szerette és hirdette az Isten bárányát, de tudta, hogy meg fogják ölni.